Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai nap az odafelvalókról lesz szó. Mennyire vágyakoznunk kell az odafelvaló dolgok után. És szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliát a Kolossé levél 3. fejezeténél, és az első 4 verset fogom olvasni, és kérlek benneteket, hogy álljatok fel ehhez. Tehát Kolossé, 3. fejezet és az első 4 vers. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy a te igéd élő és ható. Elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek a találkozásáig, és megítéli a gondolatokat, a szívnek minden indulatát. Arra kérünk, hogy ma is tegye ezt a te igéd. Köszönjük, Uram, hogy amikor a te igéd szól, akkor te magad szólsz. És ez fölülír minden emberi gondolkodást, minden emberi elképzelést. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai alkalmat. Szólj a szívünkhöz, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Amikor egy-egy igehirdetésre készülök, az mindig egy nagy kihívás. És elsősorban azért, mert miközben készülök az alkalomra, Isten olyan igéket ad, amik az én életemet is megítélik. Amikor az Úr előtt vagyok egy-egy ilyen igehirdetésre készülve, és gondolom, hogy többiek is így vannak vele, akkor valahogy azt érzem, hogy az én életemben ez hogy valósul meg. Az én életemben ez milyen módon kellene, hogy megvalósuljon. És bizony sokszor van, hogy megítél Isten igéje, sokszor van, hogy ott vagyok az Úr előtt, és azt mondom, hogy Uram, segítsél, mert ezen a területen nekem nagyon komoly problémáim vannak, nehézségeim vannak, és így álljak ki emberek elé az igét hirdetni. És ilyenkor van egy hét, vagy 2 hét, attól függ, hogy mennyi idő van a készülésre, amikor Isten tudja forgatni ezeket a gondolatokat bennem, meg tudok térni, és helyreállhat ez a terület az én életemben. És hát ezt kívánom a ti számotokra is, hogy miközben hallgatjátok Isten igéjét, eközben az Úr tudjon munkálkodni bennetek. A Biblia azt mondja, hogy a Szentlélek az, aki az Isten igéjét létrehozza az életünkbe, az Isten igéjét kijelenti az életünkben, és ezt várom minden egyes igehirdetés során, hogy az Úr tudjon hozzátok szólni. És a mai téma az lenne, hogy az odafelvalókkal foglalkozzunk. És keresztény emberként úgy gondolom, hogy ez a fő feladatunk. Keresztény emberként ez a vágy kell, hogy éljen a szívünkben, hogy az odafelvaló dolgok megragadjanak bennünket. Tudjátok, kereszténynek lenni az nem valami vallásnak a felvételét jelenti. Keresztényé válni nem azt jelenti, hogy alkalmazkodom egy közösségnek a rendszeréhez, nem azt jelenti, hogy felveszek bizonyos szokásokat, amik egy közösségre jellemzők, hanem kereszténynek lenni azt jelenti, mint amit itt Pál apostol leír, azt mondja, hogy meghaltatok. Az életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, és utána mit mond? Hogy feltámadtatok. Kereszténynek lenni valójában egy meghalást és egy feltámadást jelent. És hogy akik voltak nemrég bemerítkezni, vagy megkeresztelkedni, ők biztos, hogy ezt nagyon jól megtanulták, hogy mit jelent meghalni a bűnnek. Mit jelent meghalni a régi életnek. Ahogy Pál apostol mondja a 2. Korintus 5.17-be, hogy aki Krisztusban van, az egy új teremtés. Nem azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az egy új vallást magára vett, és ez szerint a vallás szerint él, és próbál Istennek tetsző életet élni, hanem azt mondja, hogy új teremtéssé válik. A kereszténység az újjászületést jelent. A kereszténység az egy megváltozott, alapjaiban megváltozott életet jelent, a szívnek a megváltozását, és nem csak bizonyos szokásoknak a megváltozását jelenti. Meghalni a bűnnek, azonosulni Krisztussal az ő halálában. Miért halt meg Jézus? Hogy a mi bűneinket magára vegye. Amikor a kereszten szenvedett, akkor minden bűnt, minden nyomorúságunkat, a múltunk, minden szennyét, piszkát, tisztátalanságát, gyengeségét, betegségét, és még lehetne sorolni, Jézus magára vette ott a kereszten. És azzal halt meg, és arra szerzett váltságot. És aztán feltámadt az atyának az ereje által egy új életre. És amikor egy ember megkeresztelkedik, de valójában a keresztség is már csak kifejezi ezt, ami már egyszer végbe ment az életébe, a megtérés. A megtéréskor valójában ezt éli át az ember, hogy meghal a bűnnek. Azonosul Jézus Krisztus halálával. Pál apostol azt mondja a Galata levélbe, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és az életét adta, önmagát adta, értem. Kereszténynek lenni nem több és nem kevesebb, mint ez. Krisztussal azonosulok. Krisztus halálával azonosulok, az ő feltámadásával azonosulok. És elkezdek járni, elkezdek élni egy új életbe, mint ahogy a bemerítkezők is, ahogy kijöttek a vízből múlt alkalommal. És onnan már megváltozott élettel jöttek ki. Maguk mögött hagyva a régit, mint ahogy Izrael maga mögött hagyta Egyiptomot. Maga mögött hagyta Egyiptomnak az ellenséges közegét. Maga mögött hagyta azt az erős hadsereget, ami addig visszatartotta őt. A hívő ember is maga mögött hagy bizonyos dolgokat. Mert aki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlik. Az, aki voltál, az elmúlt az életedben. Az nincs többé. A hidakat felégetted magad mögött. Nincs már oda visszatérés. És van egy új előtted, mint ahogy Izrael előtt is volt, az ígéret földjének az ígérete, az az út, ami oda vezet, így van a hívő embernek az életében is. De először meg kell térni, ez itt kezdődik, hogy születik a szívedben egy döntés. Valaminek a hatására születik az életedben egy döntés, és azt mondod, hogy nekem erre szükségem van. Szükségem van Jézus Krisztusra. De hogyha elégedett vagy a világgal, hogyha elégedett az életed a világban, akkor nem én mondom, hanem egy nagyon híres igehirdető Spurgeon mondta, fel is írtam magamnak, azt mondta, hogy megelégít téged ez a világ? Akkor te már elvetted a jutalmadat és az osztályrészedet ebben az életben. Élvezd ki, amennyire csak bírod. Mert más öröm már nem fog várni téged. Mert más örömöt már nem fogsz ismerni. Aki megelégedik ezzel a világgal, aki azt mondja, hogy nekem elég a látható, nekem elég, amit a kezemmel érintek, amit a szememmel látok, amit meg tudok tapasztalni ebben a világban, akkor azt javasolja Istennek ez a híres nagy embere, hogy rendben van, akkor élvezd ki, mert más jó nem fog várni rád. De hogyha van a szívedben egy olyan vágy, hogy kell, hogy több legyen az élet, mint ez a puszta lét, kell, hogy több legyen az élet, annál, mint amit látok, hallok, megtapasztalok. Hogyha te is úgy vagy, mint a séték idején, ott az egy Mózes elején, hogy az emberek elkezdték segítségül hívni Istent, mert érezték, hogy kell, hogy legyen valami több. Érezték, hogy kell, hogy legyen valami a tapinthatónál, a megfoghatónál, a megtapasztalhatónál valami több. Hogyha te is így vagy, és azt mondod, hogy Uram, én segítségül hívom a te nevedet, akkor Isten erre válaszol. A megtérés valójában az, amikor valaminek a hatására születik egy döntés benned, és azt mondod, hogy nekem kell az a több, ami Istennél van. És akkor feltekintesz Istenre. És a mai üzenetem lényege számotokra az, hogy legyél ilyen felfelé tekintő ember. Legyél ilyen felfele tekintő ember. A Bibliában héberül az ember szó, az Ádám, az annyit jelent, hogy porból vagy földből való. A görög nyelvben viszont valami más jelent. Az antroposz szó annyit jelent, hogy felfelé néző. Vagy van egy másik fordítása, ami úgy szól, hogy az ember, aki újra felfelé néz. Az ember, aki újra felfelé néz. És én ezt kívánom, hogyha még nem vagy hívő, hogy átéld, hogy igazi antroposz leszel, hogy igazi emberként élheted az életedet, nem olyan emberként, aki állandóan csak lefelé néz, állandóan csak a földi dolgokat nézi, állandóan csak az átélhető dolgokra koncentrál, hanem olyan ember, aki fel tudsz tekinteni a te teremtődre. Nemrég voltam egy kórházi istentiszteleten, szerdánként van, amikor a mi gyülekezetünk is néha istentiszteletet tart, és ott a dicséret után valaki feltette nekem ezt a kérdést, hogy mit tartasz a legnagyobb kegyelemnek az életedben? És akkor nem sokat kellett gondolkodnom rajta, egyébként megakasztotta az ige hirdetést, tehát dicséret után már készültem arra, hogy Isten igét hirdessem, de ő úgy beleszólt, úgymond az alkalomba, nagyon hálás voltam érte utána, mert lényegében erről beszélgettünk. És azt mondtam neki, hogy úgy gondolom, hogy az ember számára a legnagyobb kegyelem ebben az életben, hogy le tudja venni a szemét, a tekintetét ezekről a látható dolgokról, és fel tudja emelni az ő tekintetét Istenre a mennybe. És elkezd vágyódni a szíve, az élete, a gondolatai a mennyei dolgok után. Úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb kegyelem az életben. És akkor eszembe jutott egy kép, amit valamikor láttam Bunyan könyvében, a Zarándok útja, biztos mindjárt ismeritek, annak a második részében, amikor már Krisztina megy a megtérés útján, eljut értelmező házába, és ezt is felírtam magamnak, kiírtam a könyvből, elvitte az értelmező házába az, akivel volt, és azt mondja, hogy hol egy ember volt, bocsássatok meg a régi szövegért, így szerepel a könyvben, hol egy ember volt, ki csupán lefelé tudott nézni, és kezében egy szemétvonót tartott. Ez valami gerebje lehet a régi szóhasználatban. Felette is állod valaki, kezében mennyei koronával, és oda ajánlá a szemétvonó érte koronát. De az ember fel sem tekintett, sem nem ügyelt rá, hanem sepertett tovább a padozatról a szalmaszálakat, apró forgácsokat és a port. Erre így szólt Krisztina, bizonyosan tudom, hogy értek valamit abból, amit ez jelenteni akar. Ez egy világi ember képe, nem de jó uram? Csak ugyan eltaláltad, mondta ő, és szemét seprője, testies érzelmeit s azt mutatja, hogy sokkal több gondot fordít arra, hogy a földről szalmát és szemetet szedhessen, sem hogy hallaná a felülről jövő szózatot, amely neki a mennyei koronát ajánlja. Ez azt is jelenti, hogy némelyekre nézve a menny csak mese, és az e földön található dolgokat egyedül tartják igazaknak. Az pedig, hogy az ember csupán csak lefelé tudott nézni, azt jelenti, hogyha a földi dolgok az ember lelkén hatalmat vesznek, teljesen elvonják őket Istentől. Ó, kiáltott fel Krisztina, szabadíts meg a szemétvonótól. Tehát amikor eljutott az értelmező házába ez a hölgy, akkor látott egy képet egy emberről, aki mindig lefelé nézett, és egy szemét kupacban egy gyerebjével kapirgált, és kereste a dolgokat a szemétben. És látott egy embert fölötte, bár a képen egy angyalként szerepel, ami van a könyvben hozzá, aki pedig egy gyönyörű szép koronát tart a feje fölé. De az ember csak lefelé nézett. ez az ember nem tudott fölfelé nézni, azt mondja az értelmező, azért, mert annyira lekötötték ezek a földi dolgok, annyira lekötötték azok a dolgok, amikben benne élt, hogy nem volt már meg a képessége, nem volt meg az akarata, hogy felfelé nézzen. És én szeretném azt mondani mindnyájatoknak, hogy Isten egy mennyei koronát tart a fejetek fölött. És szeretném elmondani nektek, hogy azt akarja, hogy ezt a koronát átvegyétek, hogy ebben éljétek az életeteket. Az előbb beszéltem a nem hívőkről, hogy mennyire fontos megtérniük, hogy feltekintsenek a mennyre, hogy elkezdjenek a mennyei értékek után vágyakozni. Ez nagyon nagy kegyelem. Én szeretnék most szólni hozzátok is, akik hívők vagytok már. Keresztényeknek mondjátok magatokat, a legnagyobb becsapás és a legnagyobb átok egy embernek az életébe, ha miközben kereszténynek vallja magát, eközben mégiscsak a földi dolgokkal köti le az életét. És úgy telnek el napok, hetek, hónapok, évek az életéből, hogy a mennyei dolgok után nem érdeklődik. Hogy nem keresi az Urat, hogy nem olvassa a Bibliáját, hogy nem keresi a Szentlélekkel való közösséget, hogy nem jár közösségbe. Nincs ennél nagyobb önbecsapás egy ember életében, mint amikor kereszténynek mondja magát, és mégsem a mennyei dolgokkal van lefoglalva az ő élete. Ugye ezt olvastuk a bevezető igében, hogy Pál apostol erre figyelmeztet, erre buzdít bennünket, hogy az odafelvalókat keressétek. Az odafelvalókat keressétek, mert mindig megvan a kísértése annak, hogy lefelé nézek. És ezeket a látható földi dolgokat nézem. És mondhatjátok, hogy de hát gyermekem van, vele kell foglalkoznom, a háztartás dolgaival kell foglalkoznom. Valóban mindnyájunknak vannak ezek a dolgok. Én csak azt szeretném mondani, mindnyájunknak, magamnak is. Újra mondom, engem ugyanúgy megítélnek ezek az igék. Magamnak is szeretném ezt mondani, hogy az élet az több, mint a puszta létfenntartás. Az élet az több, mint a sárga csekkeknek, vagy a fehér csekkeknek az állandó végtelen feladása a postán. Az élet az több, mint a gyermekeid állandó fegyelmezése. Az élet az több, mint egy állandó megfelelési kényszer. És behelyettesíthettek még nagyon sok dolgot, amit a ti saját életetekben tapasztaltok, hogy jön a malom, jön a robot, és csak mennek a napok, telnek a hetek, az évek, és látszólag sehova nem ment előre az életed, és Isten itt Pál apostolon keresztül, meg mostán rajtam keresztül is, azt szeretném mondani nektek, meg nekem is, hogy kezdjünk el az odafelvalókkal törődni. Kezdjünk el az odafelvalókkal törődni. A Zsidó levél 6. fejezetében van egy nagyszerű ige, amit szeretnék felolvasni nektek, hogy keresztényként milyen örökséget nyertünk, hogy keresztényként mivel áldott meg bennünket Isten, hogy mivel kellene, hogy az időnket, a gondolatainkat lefoglaljuk. Tehát Zsidó levél 6. fejezetének a 4. versét fogom olvasni, és az 5. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték Isten felséges beszédét, és a jövendő világ erőit, de elesnek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyaláznák őt. Most az utolsó részéről nem szeretnék beszélni, inkább az első részéről szeretnék beszélni, hogy kik vagyunk mi keresztények. Mert hogyha olvassuk a Bibliát, olvassuk Pál apostolnak a tanításait a leveleiben, akkor azt lehet látni, hogy valami fantasztikus örökséget nyertünk el. A másik helyen azt mondja a Zsidó levél, hogy szeretteim, akik a mennyei elhívásnak a részesei vagytok. Hogy egy mennyei elhívást nyertünk, nem szabad, hogy olyan életünk legyen, mint amilyen a világi embereknek az élete, kell, hogy legyen egy fölfelé nézés az életünkben. Azt mondja Pál apostol, vagy hát aki a zsidó levelet írta, nagy valószínűséggel Pál volt, hogy megvilágosítattatok. Hogy Isten az ige által, Isten a Szentléleknek a munkája által megvilágosította a ti életeteket. Már nem kell sötétségben élnetek. Nem kell, hogy legyen egy belső sötétség, amiben nem tudjátok, hogy mi a jó és mi a rossz, melyik a jobb kezed, melyik a bal kezed, most a szellemi igazságok tekintetében. Azt mondja, hogy megvilágosította Isten az életeteket. Mi a kereszténység? Ez az igazi megvilágosodás. Ez az igazi felvilágosodás, amikor Isten felvilágosít önmagáról. Megismerted, hogy ki ő. Megismerted az Isten igéjének a mélységeit. Ha tanulmányozod, akkor egyre több mindent megértesz Istenről, megértesz a mennyről, megértesz a szellemi dolgokról, és egyre jobban. Azt mondja Isten igéje példabeszédek könyvében, hogy az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnalnak a világosság, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. A keresztény élet egy ilyen folyamat. Egyre világosabb lesz a teljes délig. Vagy ahogy Jézus mondja, hogy egy tanítvány sem nagyobb a mesterénél, a tanítvány akkor lesz igazán nagy, amikor már a mesterének a szintjére elért. Kereszténynek lenni ebben a megvilágosodott állapotban létet jelenti. És azt mondja Pál apostol, hogy megízleltétek a mennyei ajándékot. Kérdezem, megízleltük a mennyei ajándékot? Kérdezem, a megtérésed elhozta azt, hogy Istennek a jelenlétében tudsz élni, hogy a mennynek az ajándékai tudnak az életedbe jönni? Működnek például Istennek az ajándékai a gyülekezetünkben? Bizonyára működnek. Néha nem nevezzük őket nevén, de Isten fokozatosan, folyamatosan hozza be ezeket az ajándékokat az életünkben. Megízleltétek. Olyan ez, mint egy asztal, amire Isten kiteríti, kiteszi az ő étkeit, az ő ajándékait, az ő javait. Szoktunk járulni ehhez az asztalhoz, nem csak az Úr asztalához, az egy nagyon fontos dolog. De úgy egyébként, az Isten igéjének az asztalához, az Úr előtti időzésben, mennyire van jelen az életünkben ez az odafennvalókkal törődés. És azt mondja, hogy részeseivé lettetek a Szentléleknek. És itt azt szeretném mondani, hogy a Szentlélek az egy szent lélek. Szent lélek. Amikor közösségben vagy vele, akkor szentség jön az életedbe. Amikor megtérsz, Szentlélek betölt, szentség költözik az életedbe. És ez a terület is egy olyan terület volt, amin Isten nagyon megítélt engem, akár még ma reggel is, meg tegnap előtt, ahogy készültem erre az alkalomra. Hogy mennyire van az életemben jelen a szentség. Hogyha azt mondom, hogy a Szentlélek betölti az életemet, akkor mit nézek? Vagy mit nem nézek? Mire adom a fülemet, a tekintetemet, a gondolataimat? Mindnyájunknak úgy gondolom, hogy van ezen a területen rendezni valója Istennel. Részeseivé lettetek a Szentléleknek. Isten olyan nagy méltóságra emelt bennünket, hogy az ő saját kincseiből, az ő saját szentségéből részesített bennünket. Tudunk ezzel élni? És aztán azt mondja, hogy megízleltétek az Isten felséges beszédét, és az eljövendő világnak az erőit. Sokszor úgy érzem, hogy Pál apostol, vagy itt akár a zsidó levélnek az írója is, amikor beszél, olyan, mintha már a mennyben lennénk. Hogy megízleltük a mennyei világnak az erőit. Vagy azt mondja egy másik helyen, hogy felültettünk mennyei helyekre, ott ülünk Krisztussal együtt az Istennek a jobbján. Vagy azt mondja a Kolossé levél, amit olvastunk, hogy feltámadtatok a Krisztussal. Nem olyan, mint hogyha már a jövő időről beszélne. Sokszor úgy gondoljuk, hogy majd amikor a mennybe megyünk, akkor majd megízleljük a mennyei erőket. Majd amikor a mennybe megyünk, akkor ott tele leszünk Szentlélekkel. Majd amikor a mennybe megyünk, ott már minden olyan szuper jó lesz. Én meg azt tapasztalom, hogy hitáltal itt a jelenben lehet a miénk. Mindaz, amit Isten igéje mond. Hallgattam tegnap előtt egy Egy interjút egy általam nagyon tisztelt idős keresztény vezetővel, 75 éves most, és a riporter azt a kérdést tette fel neki, hogy szoktál gondolkodni a mennyről? Milyen elvárásaid vannak a mennyel kapcsolatban, amikor majd ott leszel? És tudjátok, ez az ember azt mondta, hogy valószínűleg nem fogok meglepődni, amikor a mennyben találkozom Jézussal. Mert már itt a Földön ismerem őt. Mert már itt a Földön ismerem őt. Ez mint az a vicces történet, amikor három ember felmegy a mennybe, és valaki várja őket a mennybe, és elhangzanak a kérdések sorba mind a három embernél, hogy ki vagy. Az első kettő mondja, hogy kik ők. Milyen munkát végeztél ezen a földön? Az első egy nagy pásztor volt, aki mondta, hogy hát nem ismersz meg, hát én voltam az a nagy prédikátor, sok embernek prédikáltam a gyülekezetbe hétről hétre, jó, álljál félre. Másik emberrel is ugyanez a kérdéssor elhangzik, és hát nem ismersz meg, hát én voltam az a nagy evangélista, aki szerte a világon hirdettem az Isten igéjét, és ismered Jézus? Hát persze, hogy ismerem Jézus, hát hogy lehet ilyent kérdezni? Ezt az elsőtől is egyébként megkérdezte. És aztán eljut a harmadikhoz, hát téged hogy hívnak? Hát én egy egyszerű kis háziasszony vagyok. Én olyan különösen nagy dolgokat nem tudtam tenni Istenért. Otthon voltam, gyermekeket neveltem, eltartottam a családomat. És ismered Jézust? Hát persze, hogy ismerlek téged, Jézus. Hát persze, hogy ismerlek Jézus. Ő volt az egyetlen, aki rájött, hogy aki ott a mennybe várta őt, ő maga volt Jézus. És valahogy így értem ennek az embernek is ezt a bizonyságtételét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon meg fogunk lepődni, amikor Jézust majd meglátjuk a mennybe. De mégis, már itt a Földön ismerjük őt. És ez a kereszténységnek a csodája. Ez ad a kereszténységnek egy természet fölöttiséget. Hogy bár itt vagyok, ahogy múltkor talán beszéltem róla, mégis az egyik lábammal már odafönt. Itt vagyok a Földön, itt nevelem a gyerekeimet, itt tartom el a családomat, itt élem az életemet, itt vagyok kapcsolatban emberekkel, itt hirdetem az evangéliumot embereknek, de mégis a másik lábammal, a szívemmel, a gondolataimmal én már ott vagyok fönt. És erről beszél Pál apostol itt a Kolossé levélbe, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. És mit mond utána? Hogy amikor Jézus megjelenik, mert meg fog jelenni Jézus, lesz egy szép nap, ahogy Árpád szokta mondani, lesz egy szép nap, amiután már nem lesz több nap. Lesz egy szép nap, amikor az a Jézus, akit most szeretünk, de nem látunk, és örülünk az ő jelenlétének, bár nem látjuk a szemeinkkel, a szemünkkel, mégis meg fogjuk őt pillantani. Meg fogjuk őt látni, ahogy van, mondja János a levelében. Meg fogjuk őt látni, ahogy van. És azt mondja, hogy ezt a parúzia szó fejezi ki egyébként az új szövetségi nyelven. A parúzia szó azt jelenti, hogy megjelenés. Azt jelenti, hogy jelenlét. Hogy egyszer Jézus visszajön, és aztán jelen lesz. És mi pedig meg fogunk jelenni ővele együtt, először az egekbe elragadtatunk, ez az elragadtatás, és utána pedig azt mondja Pál, hogy örökre az Úrral leszünk. És János az első levelében, miután ezt mondja, hogy meg fogjuk őt látni, amint van, utána azt mondja, hogy ezért megtisztítjuk magunkat, ahogy ő is tiszta. Hogy ne legyünk méltatlanok. Hogy ne legyünk méltatlanok az ő megjelenésekor. Hogy ne üres kézzel menjünk az ő jelenlétébe. Tudjátok, Jézus hamar vissza fog jönni. Ahogy véget ér a Biblia, hogy itt hamar visszajövök. Itt van az ajtó előtt. Itt van az ajtó előtt. És az a nagy kérdés, hogy vajon mi ott az ajtó túloldalán, milyen állapotban találtatunk, milyen állapotban vagyunk. Olyanok vagyunk, mint az a szemétvonót, szemétvonóval dolgozó ember, aki nem tudott föltekinteni, mert annyira ezek a földi dolgok lekötötték az életét. A testies dolgok lekötötték az életét. Tudjátok, nagyon könnyű elveszni ebben a világban. Nagyon könnyű elveszni ebben a világban. Kicsit leveszed a tekintetedet Jézusról, már a hullámok jönnek, és süllyedsz, mint Péter. Nagyon könnyű. A keresztény élet az egy folyamatos figyelem, egy folyamatos éberség, kontroll, önkontroll, egy fegyelmezett élet. És én arra szeretnélek bátorítani benneteket, és bár még jó néhány dolog lenne a szívemben, de úgy érzem, hogy inkább most abba hagynám, hogy tudjunk ezekről a dolgokról gondolkodni. Mennyi elhívásnak a részesei vagyunk? Itt élünk ezen a földön. És várjuk Jézus Krisztus vissza. Nem elegendő ok ez arra, hogy mindent letegyünk, és azt mondjuk ki a szívünkkel, hogy csak Jézus. Csak Jézus. Nem Jézus meg, Jézus és, Jézus vesző, stb. Hanem csak Jézus. Csak Jézus Krisztus. Én szeretném, hogyha meghajtanánk a fejünket, és imádkoznánk. Kérnénk az Urat, hogy adja meg ezt a legnagyobb kegyelmet, ami egy ember számára csak adathat, hogy levegyük a tekintetünket a csak földre irányuló dolgokról. És föl tudjunk tekinteni a mennyre. És miközben becsukjátok a szemeteket, én még egy igét szeretnék az Ézsaiás könyvéből csak felolvasni. Ézsaiás próféta 17. fejezet és 7. vers. Azon a napon alkotójára tekint majd az ember, és meglátja szemeivel Izrael szentjét. És nem tekint az oltárokra, keze alkotásaira, meg sem látja, amit ujjaival csinált, a szent fákat és a töménező oltárokat. Nagyon eufemizmussal írja le Ézsaiás a báványimádást. Dolgokat, amiket a kezeinkkel csinálunk. Dolgokat, amiket a képzeletünkkel csinálunk. A kezünk alkotásai. És nagy kegyelem, amikor az ember ezekről le tudja venni a tekintetét, és fel tud tekinteni, fel tud nézni az ő alkotójára. Tegyük mi is ezt, és ahogy Bálák mondta annak idején, bocsánat, Bálám mondta, hogy leborulva, de nyitott szemmel. Legyünk mi is így az Úr előtt, leborulva, de nyitott szemmel, az alkotónkra tekintve. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, leborulunk előtted, mint aki a Teremtő Istenünk vagy. Leborulunk előtted, mert tudjuk, hogy céllal teremtetted meg az életünket. Azzal a mindenek fölötti céllal, hogy téged magasztaljunk, hogy téged megismerve, dicsőítsünk téged. És köszönjük, Uram, azt a célt, azt a tervet, amit felőlünk gondoltál, és imádkozunk azért, hogy cselekedd meg az életünkben. Mindazt, amit akarsz. Istenünk, leborulunk előtted. De nyitott szemmel. Figyelünk téged. Vágyjuk a te jelenlétedet. Imádkozunk azért, hogy ne csak úgy tengessük az életünket ezen a földön, hanem legyen cél. Legyen magunk előtt. Ott az a mennyei cél, hogy egy nap majd találkozunk veled. És meg fogunk látni, amint vagy. Köszönjük, hogy megadtad a kegyelmet, hogy levegyük a tekintetünket a földi dolgokról, és felemeljük rád. Ezért imádunk téged, magasztalunk teremtőnk. Az Úr Jézus nevében. Amen. Az Úr áldjon benneteket.